Isten igéjét olvasom Ézsaiás könyvének 53. részéből, az 1-től 12. versig. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint veszőszál sarjadt ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt az emberektől, elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta, mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgáim sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok közül adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül a zsákmányban, hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy eléd jöhetünk ezen a vasárnapon is, és úgy érkezhetünk, ahogy vagyunk. Örömekkel, fáradtsággal, lelkesedéssel, vagy terhekkel. Te vársz bennünket is, és szólni akarsz hozzánk. Urunk, arra vágyunk, hogy mindez, ami úgy a hétköznapokban feszít, és tele tömi a gondolatainkat, az érzéseinket, hadd csendesedjen most le a te jelenlétedbe, hadd kerüljön be a te világosságodba, és hadd kerüljön a helyére. Urunk, azért jöttünk, hogy veled találkozzunk. Ezért kérünk, hogy mindent, ami gátol bennünket abban, hogy a te jelenlétedbe érkezhessünk, végy el tőlünk, engedd meg, hogy ezek leomoljanak. És kérjük azt a kegyelmet, hogy te legyél nagy közöttünk, te jelenj meg a mi ünneplő Isten tiszteletünkön. És úgy egészen személyesen vonja te jelenlétedbe bennünket, hogy megláthassuk Jézust, aki a mi sebeinket hordozta. Jézust, akit a mi vétkeink miatt ítéltek halálra. Jézust, aki nem nyitotta ki a száját, és nem tiltakozott, hanem önként vállalta a halált. Jézus, leborulunk előtted, áldunk és magasztalunk téged, és kérünk, hogy a te kegyelmednek az ajándékát áraszt ki ránk, és így tisztíts meg, és újíts meg bennünket. így törzs ki ránk a te szent lelkedet. Amen. Isten igéjét Márk evangéliumából olvasom, Márk evangéliumának az első részéből, a 40-től a 45. versig. Oda ment Jézushoz egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá. Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult. Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte, és ezt mondta neki. Vigyázz, senkinek semmit el ne mondj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik. Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet. Úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan a városba, hanem kint, lakatlan helyeken kellett tartózkodnia, és oda mentek hozzá mindenfelől. Tehetetlenség, vagy reménység, feladás, vagy küzdelem, lemondás, vagy bizalom. Ismerjük ezeket az ellentét párokat életünk különböző pontjain. Amikor dúl a harc belül, hogy átadjuk magunkat tehetetlenségünknek, a reménytelenségnek, vagy pedig küzdjünk, és reménykedjünk a tapasztalt kudarcaink és nyilvánvaló határaink ellenére. Vajon mi dönti el bennünk ezt a harcot? Mitől függ, hogy melyik irányba billen? Hogy megadjuk magunkat a tehetetlenségnek, lemondunk a harcról, feladjuk a küzdelmet, vagy mégis reménykedünk, bízunk, és tovább küzdünk. Életünk milyen pontjain jelentkeznek ezek az elakadások, ahol a tehetetlenség, mint reális valóság néz velünk szembe. Maradjanak velünk ezek a kérdések, és térjünk vissza az igénkhez, hisz mai igénkben egy leprás férfi áll előttünk. A lepra pedig több síkon is szembesíti az embert a tehetetlenséggel. Először is a leprának vannak fizikai tünetei. Háromféle lepra van, a bőrlepra, az ideglepra és a kevert lepra. Ez egy hosszú lefolyású betegség. Évekig lappanghat, aztán 2 és 20 év közötti időtartalmat mondanak. Először ilyen kis fehér, rózsaszín foltok lesznek az ember testén. Ezek belülről gyógyulnak, kifelé terjednek, aztán elfekélyesednek ezek a foltok. Sorvadások jelentkeznek az ember testén, izomsorvadás, majd a végtagok is lehullhatnak, ízületi torzulások jelentkeznek, és hát vannak olyan időszakai, amikor fáj, van, amikor viszket, van, amikor pedig pontosan érzéketlenné válik az egész, és azért veszélyes, mert minden seb aztán tovább terjed. Egy hosszú, halálos betegség. Amikor először jelentkeznek az emberen ezek a foltok, és ránéz, hogy ez talán lepra, akkor valószínű, hogy azt gondolja, hogy nem, ez velem nem történhet meg. Meg fogok gyógyulni, ez tévedés. De idővel kiderül, hogy ez mégis valóság, és óvatosságra int. Velem történt meg. A viszketés, a fájdalom visszafordíthatatlan. Még csak az első jeleg, de elindult a biztos halál felé vezető úton. Azt hiszem, nagyon sokan ismerjük azt a pillanatot, amikor kapunk egy olyan diagnózist, ami valamilyen rossz hírt jelent be. Egy rossz vérképet, vagy felfedez az ember egy daganatot, vagy lehet ennél egyszerűbb dolog is, de ami aggodalommal is, félelemmel, szorongással tölti be az embert. Amikor kiderül, hogy a lehetetlen mégis velem történik meg, és akkor kezdődik a küzdelem. Na most a lepra esetén ez a küzdelem, ez egyedül folytatódik. Mert a testi bajjal együtt jár az elkülönítés. A lepra ugyanis fertőz. A törvény is elkülöníti a beteget. De maga a szeretet is ezt követeli. A leprás nem érintheti többé a szeretteit. Nem maradhat a közelükben, hiszen veszélyt jelent a számukra. És ha ő maga akár csak egy pillanatra is elfeledkezne róla, az emberek nem teszik, elhúzódnak tőle, hiszen tisztátalan, fertőző, bélpoklos. Nincs többé helye közöttük. Tehát a testi fájdalmat, az egészségért való szorongást, a halállal való szembenézést fokozza a lelki fájdalom, a magány. A szeretet megélésének és kifejezésének a hiánya. Az, hogy lemondtak róla. Hogy a környezete a családja számára halottá válik. Még él, de minek? Milyen céllal? A család fenntartó szerepét nem tudja betölteni. Gyermekeit nem tudja nevelni. Nem tudja kísérni, hogy hogyan cseperednek fel. Nem lesz ott a mennyegzőjükön, és unokáit soha nem fogja a kezébe venni. Átkozott magány, kitaszítottság. Amikor a lánynevelő intézetben erről a történetről beszélgettünk, két lány is nagyon gyors volt azt mondani, hogy hát én végeznék magammal. Én ezt nem bírnám ki, én nem folytatnám az életet. Átkozott magány, igen, átkozott. Az Ószövetségben a lepra több esetben Isten büntetéseként jelenik meg. Mirjám, Mózes nővére, amikor Mózessel szemben lázad, és Istennel szemben lázad, hogy nem csak Mózesen keresztül adhatja Isten az ő akaratát, akkor egy pillanat alatt ellepi a poklosság, poklossá lesz a Biblia szava szerint. És amikor Mózes újra könyörög érte, akkor azt mondja Isten, jó, akkor 7 napig menjen ki a táboron kívülre, és nem vonul tovább a nép, és majd 7 nap után megtisztul Mirjám is visszajöhet. Vagy ugyanezt látjuk Uziá király esetében, aki bemegy a szentek szentjébe, hogy az illat áldozatot bemutassa, ahova csak a főpap léphet be, Isten szent jelenlétébe. Ő királyként úgy gondolja, hogy mindent megtehet. És amikor ott van az illat áldozati oltárnál, akkor egyszer csak a homlokán megjelenik a lepra foltja, és kiűzik a templomból, és attól kezdve ez a király elkülönített helyen kell, hogy éljen. és a királysága átszáll a fiára. Hogy nemrégen hallottuk a történetet Géháziról, aki elveszi magának Noámán vagyonát, akit megtisztított a próféta szava által az, hogy megfürdött a Jordánban 7-szer. És amikor visszamegy a prófétához, akkor Naámán poklossága őrá száll. Tehát látjuk, hogy a lepra az Ószövetségben többször, mint Isten büntetése jelenik meg, és az emberi tudatban össze is kapcsolódik a lepra Isten kezének a nyoma, Isten sújtja, Isten sebzi meg a leprás embert. És így a törvényekben az elkülönítés is nem csupán egészségügyi szempontok miatt történik, hanem a leprás kultikus értelemben is tisztátalan. A poklos nem vehetett részt Isten tiszteleten. Áldozatot sem mutathatott be. Sőt, a poklos pap nem vehet többé részt a szertartásokban, nem mutathat be áldozatot, és nem is ehet az áldozati húsból. Tehát azt látjuk, hogy itt vannak a testi tünetek, itt vannak az érzelmi és lelki tünetek, a magány, a kitaszítottság, de emellett még ott van egy mélyebb réteg, az Istentől való eltaszítottság érzése. A bűneset következménye mind a három síkon megjelenik a leprában. Megjelenik a betegség, a halál, megromlik a kapcsolat, megszakad a kapcsolat az emberekkel, és megromlik a kapcsolat az Istennel. A lepra ezt a három síkon való pusztulást, törést szemléletes módon ábrázolja. De a bűneset utáni világban mi magunk is sokféleképpen, ezerféleképpen tapasztaljuk, mi akik nem vagyunk leprások, ennek a megtört állapotnak a valóságát mindhárom síkon. Tehetetlenség vagy reménység, feladás vagy küzdelem, lemondás vagy bizalom. Ezzel a három ellentétpárral kezdtük. A történetünkben megismert leprás férfi a reménység, a küzdelem, a bizalom mellett dönt. A leprás betegnek a papokhoz kellett menni, akik megállapították a betegséget, és miután bizonyosságot nyertek. Először lehet, hogy ránéztek, és nem volt egyértelmű, akkor még csak 7 napra különítették el. És 7 nap múlva újra vissza kellett menni. De ezt maximum 2-szer lehetett megismételni. És utána, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ez a leprának a jele, ez a betegség, akkor elkülönítették, és véglegesen kirekesztették, kizárták a beteget. A leprásoknak a lakott településeken kívül kellett tartózkodni. És hogyha valami miatt mégis emberekhez közeledtek, vagy bementek valamit megszerezni a városba, akkor zörögniük kellett, és messziről kiáltozniuk, hogy tisztátalan, 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 hogy mindenkinek legyen ideje és lehetősége félrehúzódni, elhúzódni tőlük. A történetben megismert leprás ezzel szemben valami nagyon vakmerő dolgot tesz. Oda megy, ahol a legnagyobb a tömeg. Közel megy hozzájuk, és nem kiabálja, hogy tisztátalan. Sőt, a tömeg közepébe Jézus lába elé borul. ha akarod, meg tudsz tisztítani. Egyetlen mondat. És mekkora hitvallás, milyen bizalom. Már maga az, hogy elindul, hogy nem a tehetetlenségben marad, hogy nem messziről sóhajtozik, hogy ó, ugyan Isten miért nem gyógyít meg engem, gyógyítson már meg, hanem elindul, átvágja magát a tömegen, és Jézus elé borul. Ezzel a hittel, ha akarod, meg tudsz engem tisztítani. És mit kér? Élete gyökér problémáját hozza Jézus elé. Tisztátalan. Lelkileg, érzelmileg, testileg. A kérése tehát az, hogy tisztíts meg. Nem csupán azt kéri, hogy gyógyíts meg. Nem csupán azt kéri, hogy állítsd helyre a kapcsolataimat, hadd menjek haza, hadd ne fertőzzek, hanem azt kéri, hogy tisztíts meg teljesen. Mekkora bizalom ahhoz az Istenhez fordulni, annak a küldöttéhez, Isten fiához, aki őt megsebezte, aki miatt kiközösítetett. Akkor olvasatta szerint. Igen, egészen biztos, hogy érezte ő is így magát, hogy az Isten bünteti őt, hogy az Isten is eltaszította őt magától. Mégis ugyanez az Isten a gyógyulás egyedüli forrása. Ha akarod, meg tudsz tisztítani, borul elé, minden törvényt áthágva. Nagyon nagy bizalommal és alázattal. Ha akarod, te vagy az Úr. Isten, ahogy adhatja, le is veheti a poklosságot. Naámán meggyógyult, a Mirjam poklossága is elmúlt. Ezzel a felkiáltással, ha akarod, meg tudsz tisztítani, azt vallja meg ez az ember, hogy nem a lepra az Úr, nem a tehetetlenségé, nem a reménytelenségé, nem a feladásé az utolsó szó. Ha akarod, ha nem, akkor marad a lepra, mert megengedted. De akkor sem a leprának vagyok kiszolgáltatva, hanem neked. A te kezedben vannak az én sebeim, mert te meg tudod érinteni, és meg tudod tisztítani. A bűneset utáni világunkban még nincs minden fájdalom, betegség és halál feloldva. Még nem az új földön vagyunk, ahogy Jézus ígérete szerint nem lesz többé sírás és fájdalom és betegség, és semmi gonoszság. De már itt, ebben a világban, Jézus Krisztussal eljött az Isten országa, és elhangozhat ez a mondat, ha akarod, meg tudsz tisztítani, ha akarod, meg tudsz gyógyítani, ha akarod, helyre tudsz állítani, belül a szívem mélyén, a kapcsolataimban, a kötelékeimtől, a testi betegségeimből. Rád bízom magam, itt vagyok, reménységgel teli. Átküzdöttem magam a tömegen. A törvény ellenére, szembe a saját szívem ítéletével is. Legyen a te akaratod szerint. És azt olvassuk, hogy Jézus megszánta. Jézus szívében irgalom indult. Kinyújtotta a kezét, és megérintette a leprást. Megérintette a tisztátalant. Megérintette a sebét. Szeliden, félelem nélkül. Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozott tőle a lepra, és megtisztult. Mert Jézus megteheti. Megérintheti a sebet. Hisz nem csak érinti, hanem hordozza. Azért, hogy tisztulást adhasson, azért, hogy gyógyulást adhasson, az Atya keze őt sebezte meg. Ahogy olvastuk az Ézsaiás könyvében, megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Milyen érdekes, hogy az Ószövetség népe úgy gondolja, hogy a lepra, amikor az Isten keze megsebzi az embert, és Jézus Krisztus odaállt, hogy Isten keze őt sebezze meg, hogy a mi sebeink legyenek elrejtve az ő sebeiben. Tehát neki van hatalma megérinteni és meggyógyítani, mert hordozza ezeket a sebeket. És ha nem veszi is el, és nekünk is hordozni kell, akkor is hordozza ő is. Velünk hordozza, mert sebünk, fájdalmunk ott van a sebei között. Velünk és értünk szenved. A tehetetlenségünk életünk bármelyik pontján jelentkezik is, így fordulhat át reménységbe, mert ő az Úr. Úr élet és halál felett. Úr, aki hordozza a sebeinket, és ezért nekünk soha nem kell feladnunk, csak kezébe helyezni magunkat, életünk fájdalmas pontjait, elakadásait, kudarcait. Ő az Úr, ezért mi mindig reménykedhetünk. Végül mire hív bennünket Jézus? Ennek a meggyógyult embernek azt mondta, hogy hallgasson, ne mondja el senkinek, hogy mi történt vele, mert még nem volt itt Jézus órája. Mégis a gyógyulás, a szabadulás, a tisztulás után az örömhírt nem tudta magába tartani. Szétkürtölte az egész környéken, hogy ő Jézussal találkozott, Jézus őt megérintette, ő meggyógyult. És azt olvassuk, hogy ezután Jézus nem tudott nyíltan és nyilvánosan tanítani, ám félre kellett húzódnia egy időre. Ez akkor volt, Jézus halála előtt, amikor még nem volt itt az ő halálának az ideje. Bennünket pedig arra hívott Jézus, hogy tanúi legyünk. Arra hívott, hogy ahogyan őt elküldte az Atya, mi is menjünk el az ő nevében, elküldött bennünket, az ő követőit a világba, hogy őt hordozzuk. Mit jelent ez számunkra? Mit jelent az, hogy mi Jézus Krisztust hordozzuk magunkban? Hogy ő általunk van jelen ebben a világban? Az, hogy szabad belépni olyan helyzetekben, olyan helyzetekbe, ahol az ember tehetetlen. Mert Jézus nem tehetetlen. És nem nekünk kell megoldani ezeket a helyzeteket. Szabad őt vinnünk, az ő szeretetét, az ő érintését. Figyeljük csak meg, hogy milyen helyzetekben vagyunk hajlamosak arra, hogy elhúzódjunk a másiktól, akár időnként családon belül, vagy ismeretségi körben, vagy vadidegenektől is. Nagyon sokszor ennek az az oka, hogy tehetetlennek érezzük magunkat. Amikor a másik fájdalma, amikor a másik küzdelme meghaladja az emberi erőt, és amikor azt érezzük, hogy én nem tudok neki segíteni, akkor emberi reakciónk sokszor az, hogy hátralépünk egyet. Nem tudom megoldani a problémáját, hát akkor nem is terhelem. Jézus pedig arra hív bennünket, hogy adjunk teret neki, aki Úr, aki nem tehetetlen, adjunk teret neki az életünkbe, és hordozzuk őt, és lépjünk be bátran ezekbe a helyzetekbe. Nem úgy, hogy meg fogjuk oldani. Nem tudjuk, hogy mit fog tenni a bennünk élő Jézus. De az ő szeretetével, és a belévetett hitnek a bizonyosságával és reménységével léphetünk oda a másikhoz. A másik fájdalmához. A másik kilátástalanságához. Akár így, családon, gyülekezeten, ismeretségi körön belül, és akár ezen túlmenően, oda a peremre, ahol a mai kornak a tisztátalanjai vannak, akiktől a társadalmunk elhúzódik, akiktől biztonságosabb képlép és távolságban maradni. Ha Jézus él bennünk, akkor nincs lehetetlen helyzet, akkor nincs tehetetlen helyzet, hanem reménység van. Jézus Krisztus él. Adjunk lehetőséget Jézusnak rajtunk keresztül megérinteni másokat, és fényt, és reménységet hozni a világba. Amen. Imádkozzunk. Jézus megszólítottál bennünket a mi tehetetlenségeinkben. És valóban sokszor nem akarunk ilyen mélyre menni, mert nagyon nehéz szembenézni azzal, hogy tehetetlenek vagyunk. Hogy próbáltuk, és küzdöttük, és küzdöttünk, és nem sikerült. És inkább éljük másik síkon az életünket, és ezeket a kérdéseket próbáljuk legyömöszölni, és elfelejteni. Vagy ez is előfordult, hogy imádkoztunk, óhányszor imádkoztunk hozzád, és nem mozdult semmi, és nem változott, és nem tapasztaltuk meg azt, amit a leprás egy pillanat alatt megtisztult. És azért is nehéz ezekhez a kérdésekhez közelíteni, mert a beléd vetett bizalmunkat is megingatja. Most mégis itt vagyunk előtted, és megvalljuk azt, hogy te vagy az Úr. Hogy nem a tehetetlenségünk, nem a kudarcunk, Nem a fájdalmunk és a sebeink azok, amik meg kell, hogy határozzák az életünket, hanem Te vagy az Úr Jézus Krisztus, a fára feszített, akinek a sebeiben ott vannak a mi sebeink, aki a mi legmélyebb fájdalmainkat magadévá tetted, és szenveded azt a fájdalmat. És most így tesszük kezedbe életünknek azokat a pontjait, ahol elakadtunk. Kérünk, hogy jöjj, érints meg, tisztíts meg, bocsáss meg, gyógyíts meg, és tégy szabaddá. A Te kezedbe helyezzük magunkat, és a Te szeretetedet és kegyelmedet várjuk, hogy járjon át bennünket, mert Te meg tudsz tisztítani. És ugyanakkor köszönjük, hogy együtt hordozod a fájdalmunkat, és amit hordoznunk kell belőle, mint keresztet, azt velünk teszed. Urunk, így jövünk most hozzád, és kiáltunk hozzád. Érints meg bennünket. Tisztíts meg, és újíts meg bennünket. És így visszük eléd testvéreinket, azokat a gyülekezetben, akik nagyon mély fájdalmakat hordoznak, akár gyerekkoruk óta, és ez az egész életüket meghatározza, a Te gyógyító kegyelmeddel érintsd meg az életüket. Urunk, eléd visszük azokat a testvéreinket, akiknek a gyász szorítja össze a szívét, és rabolja meg az örömét. Érintsd meg az ő szívüket, és adj nekik békességet, és megnyugvást, és mély veled való közösséget. Urunk, eléd visszük azokat a testvéreinket, akik betegek, és a betegség választja el őket a közösségtől, a normális élettől. Urunk, kérünk, hogy könyörülj rajtuk, érintsd meg az ő testüket, és hozz gyógyulást számukra. Urunk, kérünk, hogy tekints le ránk, és a Te gyógyító kegyelmedet áraszt ki közöttünk. És kérünk ezért az országért, annyi sebből vérzünk, könyörülj rajtunk, és a Te gyógyító irgalmadat a Te gyermekeiden keresztül jelenítsd meg. Adj nekünk bátorságot és erőt, hogy hordozni tudjunk Téged olyan emberek között, akikről mások már lemondtak, akikhez mások nem mernek közelíteni, mert csak a tehetetlenséget élik meg. Ó, Szentlélek, jöjj és töltsd be bennünket, és nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy lássunk Téged, Jézus, aki vagy az Úr, és hogy ne lássuk azt, hogy ne úgy lássuk, hogy a környezetben uralkodó gonosz az Úr. Tégy bennünket így a Te követeiddé. Tégy bennünket bátrakká és szabadakká. És így kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünkbe folyó szolgálatokat, hogy minden szolgálat ennek lehessen a helye, ahol gyógyulás és szabadulás történik. Így kérünk, hogy áld meg Andrást is Kenyában, áld meg az ő szolgálatát a diákok között, a gyülekezetekben, ahol megfordul. Legyen a Te védelmed, és a Te szent lelked kenete rajta. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.